Brothers and sisters, I hope you who are visiting Salt Lake.
Kedves testvérek, ti, akik ellátogatatok ide Salt Lake Citybe, remélem kihasználjátok a lehetőséget, hogy gyönyörködjetek a színpompás és illatos, gyönyörű tavaszi virágokban a Salt Lake templom környékén. A tavasz a világosság és az élet megújulását hozza magával, az évszakok ismétlődése által emlékeztetve bennünket, megváltónk Jézus Krisztus életére, áldozatára és feltámadására, mivel minden dolog őróla tesz bizonyságot. A tavasz egy csodálatos látványával, valamint annak remény sugárzó jelképével szemben egy bizonytalan, bonyolult és zűrzavaros világ áll. A mindennapi élet igényei, mint például az oktatás, munka, gyermeknevelés, az egyház igazgatása, egyházi elhívások, világi tevékenységek, vagy akár a váratlan betegségek és tragédiák okozta fájdalom és bánat, nagyon ki tudnak fárasztani bennünket. Hogyan tudjuk magunkat kiszabadítani a kihívásokkal és bizonytalansággal átszőtt hálóból, hogy nyugalomra és boldogságra lejjünk? Gyakran olyanok vagyunk, mint az a fiatal bostoni kereskedő, akit a történet szerint 1849-ben magával sodort a kaliforniai aranyláz. Minden ingóságát eladta, hogy szerencsét próbáljon a kaliforniai folyóknál, melyekről azt hallotta, hogy akkora aranyrögökkel vannak tele, hogy még elcipelni is alig lehet őket. Ez a fiatalember nap-nap után belemerítette aranymosótáját a folyóba, de az mindig üres maradt. Egyetlen jutalma csak egy növekvő kavicshalom volt. Csüggetten és teljes anyagi csődben, már készen állt arra, hogy feladja. Még nem egy öreg tapasztalt aranyásó ezt mondta neki: szép nagy kupac kavicsod van, fiacskám. A fiatalember így válaszolt: nincs itt arany, inkább hazamegyek. A kavicshalom mellett elsétálva az öreg aranyásó ezt mondta: ó, van itt arany dögivel, csak tudnod kell, hol keresd. A kezébe vett két kavicsot, majd összeütötte őket. Az egyik ketté hasadt, belsejében pedig sok kis aranyszínű pont csillogott a napfényben. A fiatalember észrevette az öreg derekára kötött kidudorodó bőrerszényt, és ezt mondta: én olyan rögöket keresek, mint amilyenek a maga erszényében is vannak, nem csak morzsákat. Az öreg aranyásó oda nyújtotta erszényét a fiatalembernek, aki belenézve számos nagyobb aranyrögre számított. Meglepődve látta azonban, hogy az erszény sok ezer apró aranymorzsával volt tele. Az öreg aranyásó ezt mondta: fiam, úgy tűnik nekem, hogy téged annyira lefoglal a nagy rögök keresése, hogy elmulasztod megtölteni az erszényédet ezekkel a drága aranymorzsákkal. Én ezeknek a kis morzsáknak a türelmes gyűjtögetésével gazdagodtam meg. Ez a történet jól szemlélteti azt a lelki igazságot, amit Alma is tanított fiának, Hélamánnak. Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. És az Úristen nagyon finom módszerekkel hozza létre sok lélek szabadulását. Testvérek, Jézus Krisztus evangéliuma egyszerű. Mindegy, milyen bonyolultá is próbáljuk tenni. Arra kell törekednünk, hogy életünket hasonló egyszerűséggel éljük, melyet nem akadályoznak külső hatások, és csak azokra a dolgokra összpontosítsunk, melyek a leginkább számítanak. Mik az evangélium ezen értékes és nagyszerű dolgai, melyek világosságot és célt hoznak az életünkbe? Mik az evangélium azon aranymorzsái, melyeknek az életünk során történő türelmes gyűjtögetése az elképzelhető legnagyobb kincset hozza el számunkra, az örök élet becses ajándékát? Úgy vélem, van egy egyszerű, de annál mélyebb jelentésű, sőt magasztos tantétel, mely Jézus Krisztus evangéliumának egészét áthatja. Amennyiben ezt a tantételt teljes szívvel befogadjuk, és életünk középpontjává tesszük, akkor az megtisztít és megszentel bennünket, hogy általa újra Isten jelenlétében élhessünk. A szabadító erről a tantételről akkor beszélt, amikor válaszolt a farizeus következő kérdésére: mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondanéki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A kedvesség és szolgálat által csak akkor tudjuk ezt a szeretetet megosztani fele barátainkkal, ha Istent és Krisztus teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel szeretjük ugyanúgy, ahogyan a szabadító is szeretne és szolgálna bennünket, ha ma itt lenne közöttünk. Amikor Krisztus tiszta szeretete, vagyis jó szívűség vesz bennünket körül, akkor még inkább úgy gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, ahogy a mennyei atyánk és Jézus is gondolkodna, érezne és cselekedne. Indítatásunk és szívből jövő vágyunk a szabadítóéhoz lesz hasonló. Ezt a vágyát a keresztre feszítése előtti estén osztotta meg az ő apostolaival. Ezt mondta, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szabadító által leírt szeretet, cselekvő szeretet, nem hatalmas, hősies tettek által nyilvánul meg, hanem inkább a kedvesség és szolgálat egyszerű cselekedetei által. Számtalan mód és lehetőség adódik mások szolgálatára és szeretetére. Hadd javasoljak néhányat. Először is, a jószívűség otthon kezdődik. A legfontosabb tantétel, melynek minden otthont uralnia kellene az, hogy alkalmazzák az aranyszabályt, az Úr felhívását. Miszerint, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Egy pillanatra képzeljétek el, hogyan éreznétek magatokat, ha ti lennétek a meggondolatlan szavak, vagy cselekedetek célpontjában. Példánk által tanítsuk meg családunk tagjait, hogy szeressék egymást. Egy másik hely, ahol bőven akad lehetőség a szolgálatra, az egyház. Egyházközségeinknek és gyülekezeteinknek olyan helyeknek kell lenniük, ahol mindig az aranyszabály vezérli a másokhoz intézett szavainkat és cselekedeteinket. Azáltal, hogy kedvesen bánunk egymással, támogató és bátorító szavakat mondunk egymásnak, és fogékonyak vagyunk egymás szükségleteire, segíthetünk egy szeretettel teljes egységet létrehozni az egyházközség tagjai között, ahol jó szívűség van, nincs helye pletykának vagy bántó szavaknak. Az egyházközség tagjai, akár fiatalok, akár idősek összefoghatnak, hogy hasznos szolgálat által megáldják mások életét. Két héttel ezelőtt Nesselder, a Dél-Amerika északnyugati terület elnöke beszámolt arról, hogy azáltal, hogy a lélekben erőseket a gyengék szolgálatára jelölte ki, több száz kevésbé tevékeny felnőttet és fiatalt mentettek meg. A szeretet és a szolgálat által egyesével ugyan, de elkezdtek visszajönni. E kedves cselekedetek egy erős és tartós köteléket is létrehoznak az összes érintett között, akár őket segítik, akár ők maguk a segítők. Oly sok drága emlék fakad az ilyen szolgálatokból. Visszagondolva az egyházi igazgatásban eltöltött hosszú éveimre, a legkedvesebb élményeim zöme olyan időkből származik, amikor a többi egyháztaggal összefogtunk, hogy segítsünk egy szükséges szenvedőnek. Például emlékszem, amikor püspökként az egyházközségem számos aktív tagjával együtt dolgoztam egy gabonasiló kitakarításán a tövek jóléti gazdaságában. Nem volt kellemes feladat. Meghívtunk egy férfi testvért is, aki már évek óta nem járt az egyházba, hogy csatlakozzon hozzánk. A szeretet és barátság miatt, amit érzett közöttünk, míg abban a bűzös gödörben dolgoztunk és beszélgettünk, visszatért az egyházba, később pedig a templomban a családjával egymáshoz pecsételték őket. A szolgálat során tanúsított szeretetük megáldotta gyermekeit, unokáit, mostanra pedig már dédunokáit is. Sokuk missziót is szolgált, házasságot kötött a templomban, és örökkévaló családokat nevel. Egy egyszerű cselekedet, egy kis aranymorzsa hatalmas munkát vitt véghez. A harmadik terület, ahol szolgálhatunk, a saját lakóközösségünk. Szeretetünk és törődésünk tiszta kifejezéseként kinyújthatjuk karunkat azok felé, akiknek a segítségünkre van szükségük. Közületek sokan bújtak már segítő kezek ingbe is, dolgoztak fáradhatatlanul különféle közösségek fejlesztésén vagy szenvedések enyhítésén. A japán Sendai szöveg fiatal egyedülálló felnőttei nemrég felbecsülhetetlen szolgálatot tettek az egyháztagok felterítésében, a pusztító földrengés és szökőár utáni felfordulásban. A szolgálatnak számtalan módja van. Szívből jövő kedvességünk és szolgálatunk által barátságot köthetünk azokkal, akiket szolgálunk. E barátságok által az emberek jobban megértik az evangélium iránti elkötelezettségünket, és vágynak arra, hogy többet megtudjanak az egyházról. Drága barátom Joseph Worthlin Elder a következőket mondta az ebben az alapelvben rejlő erőről. A nagyság alapja a kedvességben rejlik. Ez egy olyan útlevél, mely ajtókat nyit meg és barátokat formál. Szíveket lágyít meg és életre szóló kapcsolatokat kovácsol. A misszionális szolgálat egy másik módja annak, hogy mennyei atyánk gyermekeit szolgáljuk, de nem csupán teljes idejű misszionáriusként, hanem barátként és szomszédként is. Az egyház jövőbeni növekedése nem csupán azáltal fog bekövetkezni, hogy idegenek ajtaján kopogtatunk. Akkor fog bekövetkezni, amikor az egyháztagok és a misszionáriusok Isten és Krisztus szeretetével eltelve felismerik a szükségleteket, és a jószívű szolgálat lelkületével elégítik ki ezeket a szükségleteket. Amikor így teszünk, kedves testvérek, a nyílt szívűek érezni fogják őszinteségünket és szeretetünket. Sokan akarnak majd többet megtudni rólunk. Csak is ekkor fog az egyház növekedni és betölteni az egész földet. Ez csupán misszionáriusok által nem lehet véghez vinni, hanem minden egyes egyháztag erőfeszítése és szolgálata szükséges hozzá. Szolgálataink során fogékonynak kell lennünk a Szentlélek sugalmazásaira. A szelíd halk hang tudatni fogja velünk, hogy kinek van szüksége a segítségünkre, és mit tehetünk, hogy segítsünk nekik. Spencer W. Kimball elnök ezt mondta: életbevágóan fontos, hogy szolgáljuk egymást a királyságban. Szolgálatunk nagyon gyakran egyszerű bátorításból, vagy világi feladatokhoz nyújtott segítségből áll. Azonban milyen ragyogó következmények származhatnak az apró, ám megfontolt tettekből? Thomas S. Monson elnök pedig a következőket tanácsolta: mások szükségletei mindig segítőkezekért kiáltanak, és mi mindannyian tehetünk valamit, ami segít másokon. Ha csak nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, saját életünknek nincs sok célja. Testvérek, hadd hangsúlyozzam ki újra, hogy mennyei atyánk és az ő szeretett fia a legfontosabb tulajdonsága, melynek birtoklására nekünk is vágyni és törekedni kell, nem más, mint a jó szívűség, azaz Krisztus tiszta szeretete. Ebből az ajándékból fakad azon képességünk, hogy a szabadítóhoz hasonlóan másokat szeressünk és szolgáljunk. Mormon proféta tanított bennünket erről a kiemelkedően fontos ajándékról, és megmondta, hogyan tegyünk szert arra. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen ez a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Nagyszerű dolgok fakadnak a kis és egyszerű dolgokból, azokhoz az aranymorzsákhoz hasonlóan, melyek idővel hatalmas kincset alkotnak. A mi kis és egyszerű kedves cselekedeteink és szolgálataink és egy olyan életet alkotnak majd, mely telve van mennyei atyánk iránti szeretettel, az Úr Jézus Krisztus munkája iránti odaadással, valamint a béke és örömérzésével, melyet mindig érzünk, amikor segítőkezet nyújtunk másoknak. E húsvéti időszak közelettével mutassuk ki szeretetünket és hálánkat a szabadító engesztelő áldozatáért. Az otthonainkban, az egyházban és a közösségeikben pedig könyörületesen szolgáljunk fivéreinket és nőtestvéreinket. Ezért imádkozom alázattal, Jézus Krisztus nevében.
Amen.